Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntelek benneteket. A mai prédikáció alapigéje Mózes első könyve 44. fejezet 30. versében olvasható. Mózes első könyve 44. fejezet 30. verse. És a 31. Így hangzik a 30. vers második mondata. Mivel annak lelke ennek lelkéhez van nőve. Ha meglátja, hogy nem jött haza az apa, a fia, hogy nem jött haza, akkor belehal a mi atyánk. Van ez a kifejezés, van ez a jelenségnek a leírása ebben a két rövid Biblia versben, hogy egy édesapának a lelke össze van nőve a fiával. És azt mondja itt Júda Józsefnek, hogy ha Benyámin nélkül megyünk haza, az apám lelke bele fog halni ebbe a szakadásba. Mert össze van nőve ennek a két embernek a lelke. Azt olvasok a Bibliában korábban, hogy Ráhel meghalt, amikor született ez a fiú, de ennek a fiúnak is, és Józsefnek, az ő bátyának is az arca hasonlított az édesanyjára, Ráhelre, és Jákob, amikor csak ránézett a fiaira, mindig a feleségére gondolt, és miután elveszítette Józsefet, utána elhatározta, hogy nem engedi a szeme közeléből a távolabb Benyámint. Állandóan a közelébe volt, a kezébe volt, mondja a Biblia, a jobb karján volt állandóan. Mikor nagyobb volt, akkor a nyakába vette, úgy vitte mindenhova, tehát szinte összenőtt az édesapa Benyáminnal, és persze nagyon sokat beszélgettek is, és ennek az eredménye volt az, hogy annak a lelke ennek a lelkéhez van nőve, mondja a végeredményt Júda Józsefnek Egyiptomban. És itt találkozunk először így nyíltan kimondva a Szentírásban arról, azzal, hogy Isten úgy teremtette az embereket, hogy a lelkük egyé tud válni. Hogy van egy ilyen képessége az embereknek, hogy lelkileg egyé tudnak válni. Később is találkozunk ezzel, mégpedig amikor Dávid beszélget Jonatánnal és Saullal, ezt így olvashatjuk, érdemes föllapozni, aki akarja, Sámuel első könyve 18. fejezet első verse, ugyanezt mondja el, hogy egy hosszú beszélgetés történt három ember között, tehát Sámuel első könyve 18. fejezet első verse, azt mondja, hogy miután befejezte a beszélgetést Dávid Saullal és Jonatánnal, akkor nem a Saul lelke, hanem a Jonatán lelke egybefort a Dávid lelkével. És úgy szerette őt, mint a saját lelkét. Itt újból erről beszél a Szentírás, hogy Isten úgy teremtett minket, hogy amikor két ember találkozik egymással, és beszélget egymással, akkor az egész addig, ahogyan fejlődött a lelkük, az a lelkük találkozik egymással, és ha hasonlóan fejlődött a lelkük, akkor egyre inkább közelednek egymáshoz a beszélgetés által, és össze tud forrni a lelkük. Saul nem érezte ezt Dávid iránt. Inkább taszítónak érezte Dávid lelkét Saul, ellenszembesnek, tehát unszimpatikusnak. Jonatán viszont szimpatikusnak, vonzónak érezte a Dávid lelkét, lelkületét, a beszédéből, a beszélgetésből. Mind a ketten vizsgáztak, Dávid is vizsgázott, Jonatán is vizsgázott, hogy egészen kisgyerekkoruktól kezdve a döntéseikkel hogyan fejlesztették a lelki világukat. Mert ugye amikor egy kisgyerek például találkozik a virágokkal a kertben, az egyik kisgyerek abban leli az örömét, hogy odahajol és megszagolja és locsolja és ápolja, a másik meg rátapos. Már kisgyerekként lehet látni a különbséget. Vagy a kismacskával hogy bánik az egyik gyerek? Dédelgeti, ápolja, abban leli örömét, hogy eteti és vigyáz rá, a másik meg belerúg, sőt, ilyet is hallottam, és nem láttam, csak hallottam, hogy kínozza, hogy kiszögeli a macskát, kiszúrja a szemét, és ő ebbe a másik gyerek, már kisgyerekkorától kezdve abba leli az örömét, és a lelke, amikor az élet bármilyen dolgával találkozik, állandóan döntés előtt áll az ember. Kisgyerekkorától kezdve. Akármivel szembesül, állandóan dönt, hogy a jót vagy a rosszat választja, és így formálja a saját lelkét. Persze a jó szülői nevelésnek nagyon nagy hatása van, meg a társaságnak nagyon nagy hatása van, de a legfontosabb az, hogy valaki kisgyerekként is, ahogy fölnő, hogyan dönt. Mifelé vonzódik az ő legmélyebb személyisége, a lelkének a legmélyebb magja, mifelé vonzódik, mifelé dönt, és amikor az életben találkozik jó vagy rossz dolgokkal, mindig vizsgázik, hogy afelé vonzódik-e, vagy nem, vagy a rossz, vagy a jó felé vonzódik. És itt is ez történt, hogy találkozik Dávid Jonatánnal, és ahogy egy hosszú beszélgetés hal Jonatán, azt mondja magában, hogy mi rokon lelkek vagyunk. És itt a hasonló módon fejlődött a lelki világunk. És a beszélgetés befejezésével már egy örökké tartó barátság elindult. Ugye ma arról szeretnék beszélni, hogy mi mit élünk át, amikor a Bibliát kinyitjuk. Erre szeretném ezt kifuttatni. Mert a Bibliában Isten lelke testesül meg a számunkra gondolatok formájában. A Bibliában, ha kinyitjuk, Isten beszélget velünk. Megszólal, megnyílik nekünk. És ahogyan mi reagálunk, ahogyan a lelkünk reagál erre, bárhol nyitjuk ki a Bibliát, mindig vizsgázik a lelkünk. Az egész addig életünk vizsgázik, hogy most vonz vagy taszít. Ez a lelkület, ez a gondolatvilág, ami belénk árad és megszólal, amikor kinyitjuk a Szentírást. Mit kezdünk vele? Hogy észreveszünk-e egyáltalán, hogy reagál rá a lelkünk? Azt mondja Salamon, hogy akár a Prédikátor könyve 7. fejezete, 27. és 28. versében azt mondja Salamon, hogy én egy életen át kerestem azt, akivel a lelkem összenőhet, úgy, mint az apámnak, Dávidnak, Jonatánnal, és nem találtam. És azt mondja énekek énekében is, hogy olyat kerestem, akit a lelkem szeret. Jézus is ezt mondja nekünk, amikor az ő szaváról beszél, hogy a test nem használ semmit, a lélek az, ami megelevenít, a lélek az, ami az örök életünket meghatározza. Tehát, ha a Bibliát kinyitjuk, akkor gondolkodjunk el azon, hogy milyen hatással volt ránk a Biblia, volt-e valaha lelkesítő hatással, volt-e valaha, hogy átéltük-e valaha azt, hogy ha bárhol a Bibliát kinyitottuk, hogy fölforrt a lelkünk az örömtől. Annyira lekötött egy történet, vagy egy költemény, vagy egy kép, vagy egy esemény a Bibliában, vagy Jézusnak az életéből valami. Történt-e ilyen felforrósodás a lelkünkben? Átéltünk-e ilyet egyszer vagy sokszor? Szenvedélyünké vált-e a Szentírás olvasása? amikor találkoztunk vele, vizsgázott a lelkünk, és mindig vizsgázik a lelkünk, minden nap, amíg élünk, minden nap vizsgázik a lelkünk, hogy vágyik-e a lelkünk ezek a beszédek után. Vágyik-e összenőni a lelkünk ezekkel a gondolatokkal. Mindig, hogyha két ember, ha két személy találkozik, az egyik mindig erősebb hatású, a másik meg mindig gyengébb, úgy pozícionálja magát, és ilyenkor az történik, hogy aki gyengébbnek pozícionálja magát, annak úgy meglágyul a lelke, aki erősebb, az meg mint a pecsétnyomó, lenyomatot hagy a másik gondolkodásában, és átformálja. Sokan úgy olvassák a Bibliát, hogy hát ez butaság, ez emberi kitalálás, hát ezt így nem veszem komolyan. És úgy fölülbírálják. Tehát úgy gondolják, hogy ők így kihúzhatnak a Bibliából, meg kidobhatnak lapokat, hogy fölösleges. Lehet így is olvasni a Bibliát. Hogy valaki úgy gondolja, hogy ő majd a pecsétjét rá erőszakolja. Csak ennek a vége nem az örök élet. Örök élet akkor történik a Bibliából belénk áradóan, hogyha én engedem, hogy ő formáljon engem, ha olvasom. Ha hiszem, hogy egy nagyobb tekintélynek a gondolatai ömlenek most, és találkoznak a lelkemmel, és pláne, hogyha nem csak arról van szó, hogy igazat adok neki, hanem még izgalmasabb kérdés, hogy tetszik-e a lelkem legmélyén az ő stílusa, az ő beszéde, az ő gondolatvilága, és tetszik-e nekem a beszéde mögött a személyisége, aki megszólal, a szerető mennyei atya. Meglátom a mögötte, hogy ki az, aki beszél. A szavak, a képek, a történetek, az események mögött. És a legizgalmasabb, hogy a lelkem vonzódik-e ehhez, vonzódik-e hozzá. Mert más dolog úgy vallásosnak lenni, hogy reggel kinyitom a Bibliát, reggeli dicséret, szombatiskolából egy két soros szakasz, összecsapom, utána egész nap nem is gondolok rá, este meg már hullafáradt vagyok, de esetleg még kötelességből valamit magamra kényszerítek és erőltetek, 5 percben, és úgy nyugszom le minden nap, hogy na, eleget tettem az a vallásos kötelességemnek, foglalkoztam a Bibliával. Így is lehet egy életen át, de úgy is lehet, hogy valaki megszereti, és ha kinyitja és olvassa, akkor szinte beszippantja a könyv őt, és nehéz letenni. Nehéz abba hagyni. Nehéz elfelejteni, ami benne van. Így is lehet olvasni. Átéltétek már? Akármelyik könyvvel kapcsolatban ebből, a könyvből. A mi lelkünk vizsgázik állandóan, a mi lelkünk vizsgázik, amikor kinyitjuk a Szentírást. És ha megismertük, akkor, hogy utána hogyan viszonyulunk hozzá. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy azért is adta az Isten a Bibliát, ilyen sokszínű történetekkel, költeményekkel, mert vizsgáztat minden embert, hogy vajon összenő-e az Isten lelkével a mi lelkünk. Itt van egy eszköz, amely által összenőhet a mi lelkünk az ő lelkével. Egyé válhat a mi lelkünk az ő lelkével. És ő neki az a vágya, hogy a mi lelkünk összenőjön az ő lelkével. Ezért is adta a Bibliát. Emlékezzünk rá, hogy voltak emberek a Földön, akiket annyira megszeretett Isten, hogy nem akart, egyszerűen nem volt hajlandó velük megszakítani a baráti kapcsolatot. Ilyen volt Énoch, Mózes, Illés, szerintem Keresztelő János is. Voltak emberek, akikre azt mondta ő, hogy már pedig úgy megszerettem ezt a gyermekemet, ezt annyira barátommá vált ez a valaki, hogy nem vagyok hajlandó egy percet se nélküle élni. Ő megteheti, és megtette. Megtette Énokkal, Illéssel és Mózessel. Mert annyira összenőtt a lelke, és annyira megszerette, őnek is vannak érzelmei. És megteheti ezt. Ő is vágyik erre, hogy a sok-sokféle gyermeke közül legyenek olyanok, akikkel ilyen kölcsönös a szeretet kapcsolat. Jézusról ugye tudjuk azt, hogy János apostollal ápolta a legszorosabb mély érzelmi kapcsolatot. De miért csak János apostollal? Jézus volt az oka, hogy csupán az egyszem János apostol került a legközelebb a szívéhez? Mit gondoltok? Nem sokkal több emberrel vágyott volna ilyen mélyebb érzelmi kapcsolatra? Egyedül János volt ott a Jézus körül lévő emberek közül, aki ennyire akart közeledni Jézus lelkéhez. Mert Isten mindenkire egyformán vágyik, hogy közelebbi viszonyra kerüljenek vele. De János volt az, aki hajlandó volt, nem csak hajlandó volt, hanem a szíve mélyéből, a lelke mélyéből, mivel rokon lélek volt Jézussal, vonzódott, a legjobban vonzódott Jézushoz. Azt mondja Jeremiás is, a könyvének a 15. fejezetének a 16. versében, Jeremiás 15-16-ban, az Istennek azt mondja, hogy ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat. Pedig a felét se értette annak, hogy Isten mit mond neki. Elég bonyolult és nehéz Jeremiás könyve. De azt mondja Jeremiás Istennek, hogy akármikor szóltál hozzám, én élveztem a veled való beszélgetést. A te szavaid mindenkor örömömre voltak. Jeremiás 15. fejezet 16. verse. És szívemnek vígasságára voltak. Elmondja Jeremiás tehát, hogy ő mit élt át. Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat. A te szavaid örömömre voltak nékem, és szívem megvidámítására. Gondolkodjunk el azon, hogy mi mit élünk át, amikor kinyitjuk a Bibliát, és van időnk olvasgatni. Vagy úgy vagyunk vele, hogy vágyunk-e arra, hogy naponta lopjunk egy órát, hogy olvassuk, minimum egy órát, hogy olvassuk. Mert azért vágyunk-e erre, mert élvezzük az Isten szavát, mert örömünkre válik a lelkünknek, és a szívünk vigasságára, ha olvashatjuk az ő beszédét. Vizsgázunk, az életünk minden napján vizsgázunk. Ugye szokták mondani ezt a közmondást, hogy madarat tolláról, embert barátjáról ismerni meg. Ez abból a szempontból is igaz, hogy kivel szeretünk beszélgetni, kivel szeretünk időt tölteni. Ez igaz abból a szempontból is, hogy milyen filmeket szeretünk nézni, milyen zenéket szeretünk hallgatni. Egyszerűen vizsgázunk, hogy ha kinyitjuk, akkor őszintén, igazán föl jön-e a lelkünk mélyéből, a lelkünk forrásából az a baráti érzés, hogy tényleg itt valami rokonlélek baráttal találkozom. Madarat tolláról, embert barátjáról ismerni meg. Az ízlésünk, az, hogy mire, hogy reagál a lelkünk, hogy mihez vonzódik a lelkünk, vagy mi az, ami taszítja a lelkünket, gyerekkorunk óta a döntéseinknek a végeredménye. És az ízlésünk bizony megmozdul, ha a Szentírást kinyitjuk, és az ízlésünk is vizsgázik, a lelkünk is vizsgázik, az egész belső világunk, az értékrendünk, minden vizsgázik azzal, hogy ha a Bibliát kinyitjuk, mi mozdul meg bennünk. Megmozdul-e a rokon szemünk? Megmozdul-e a lelkünkben az, hogy igen, otthon vagyok lelkileg, a barátommal, a jó barátommal otthon vagyok, és vele beszélgetek. Akkor is, ha nem értem. Azokat a bibliai szakaszokat is érdemes olvasni, amiket nem értünk, mert ez olyan, mint a táplálkozás, hogy a táplálkozásnál is Nem tudjuk, hogy hogy amit megeszünk, az pontosan biokémiailag milyen úton, hova épül be, hogy melyik molekula hova épül be. Azt tudjuk, hogy nagyjából jót tesz nekünk, amit megeszünk. Most ugyanígy az Isten szava is kenyér, a léleknek a kenyere, akkor is, hogyha nem értjük, hogy pontosan mi fog majd bennünk történni, ha nem is értjük pontosan, ha még unalmasnak is látszik az értelmünk számára, olvassuk a Bibliát. Akkor is olvassuk, mert nagyon bonyolult utakon és módokon, de hatnak ezek. Hat a lelkünkre. És lehet, hogy majd később megértjük. De foglalkozzunk vele. Foglalkozzunk a nehezebb részeivel is. De közben figyeljük a lelkünket, hogy vajon az, aki beszél még, akkor is vonzó-e nekünk ő, ha nem értjük, hogy mit mond. Ha a hétköznapi életben is, ha valaki szimpatikus nekünk, akkor is szívesen beszélgetünk vele, ha nem értjük, amit mond, nem? Vagy ha felítértjük annak, amit mond. Azért, mert valakinek a lénye szimpatikus. Most itt is vizsgázik a lelkünk minden nap, hogy amikor kinyitjuk bárhol, az egész, ami innen árad a lelkünkbe, mondhatjuk-e azt, hogy ez jól esik nekünk? Hogy a barátunk szólal meg, hogy jól esik a légkörébe lenni. Isten vágya az, hogy az ő lelke a mi lelkünkkel összenőjön, összeforjon egy életen át tartó folyamat által. Dávid ilyeneket mond Istenről, például a 16. Zsoltár 11. versben, hogy te tanítasz a te beszédetet olvasva engem az élet ösvényére, de nem csak, hogy tanítasz engem, hanem teljes öröm van te nálad. Tehát azt mondja Dávid is, hogy örömet leltem, amikor a Mózes 5 könyvét olvastam. Mert ugye az volt még a számára. Tehát azt mondja, hogy tanítasz engem, de örömet is leltem ebben, mondja a 16. Zsoltár 11. versében. Ő azt mondja, a 73. Zsoltárban, a 25. versben Dávid, hogy Istenem, náladnál egyébben nem gyönyörködöm. Tehát ahogyan ugye a Mózes 5 könyvében minden benne van, főleg a Mózes 5. tehát az első 5 könyvben is minden benne van, de főleg a 5. könyv az egész későbbi Bibliának szinte a összefoglalója, a magva, és a legszebb könyv szinte a Szentírásban, a Mózes 5. könyve, és azt mondja így Dávid, hogy náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Persze ő gondol a hegyekre, a tengerre, a nap felkeltére, a naplementére is, meg minden másra is, de vajon mi is el tudjuk-e mondani ezt a szívünk mélyéből? Azt mondja Jeremiás a 12. fejezet 3. versében, hogy Uram, te ismersz engem, megvizsgáltad irántad való érzéseimet. Itt nem az a legfontosabb Istennek, hogy mi mennyire ismerjük az igazságot. Mert azért gondoljunk bele abba, hogy akik a mennybe kerülnek az Ádám óta, azok hozzánk képest hány százalékát ismerték az igazságnak. Ugye mi nekünk van 28 hitelvünk, most már 29, és mi olyan szépen el tudjuk mondani azt, hogy matematikailag, logikailag mi az igazság, mit tanít a Biblia, az Istenről, a Földről, a nagy küzdelemről. Nagyon jól tudjuk az igazságot. De mégis, akik a mennybe jutnak, azoknak a 99%-a nem ismerte az igazságot úgy, ahogy mi. Mégis oda jutottak. Sokkal kevesebb világosságot ismertek, mégis jogosan ott van a helyük. Miért? Mert nem az a legdöntőbb, hogy betű szerint és pont szerint mi az igazság. Hanem az a döntő, hogy mondja Jeremiás, hogy Uram, megvizsgáltál engem, és az irántad való érzéseimet ismered. Tehát az a legdöntőbb, hogy mi hogyan viszonyulunk az élethez, az élet szentségéhez, mit tartunk szentnek, akár ha találkozunk az erdőben egy szarvasbogárral, azt van, amelyik gyerek egyszerűen gondolkodás nélkül rálép, és azt mondja, hogy jaj, de jót recsent. Egy másik gyerek meg letérdel, és csodálkozik azon a mérnöki csodán, hogy elámul azon, hogy ez milyen világ csodája. És áhítatot érez, hogy most valami nagy, fantasztikus csodát lát. Tehát amikor valaki az életben találkozik az élet csodájával, az élet millió csodájával, akkor állandóan dönt. És ezzel formálja a lelkét az örök élet számára. És ez az igazi nagy igazság, hogy a szüleit mennyire szereti, a körülötte lévő embereket mennyire szereti, mennyire becsüli, mennyire figyel oda ezekre, milyen érzései vannak a körülötte lévőkhöz. Ez a legnagyobb igazság. Mert ugye Isten, ami mindenféle matematikai hitelveinknek mi a végeredménye? Az, hogy Isten a szeretet. Most sokan ezt megértették a mi hitelveink ismerete nélkül is, hogy Isten a szeretet, és az egész világon az élet minden a szeretet miatt van. Nem? És akik ezt megértették, és ehhez a lelkük vonzódott, mint mágneshez, azoknak lesz örök életük, és akik e szerint éltek. Mert az ízlésük is ilyenné formálódott, nem azért, mert a hitelvek erre kötelezték őket. A mennybe jutottnak a döntő többsége sokkal, de sokkal kevesebb világosság, vagy tanítás ismerettel rendelkezett. Rengeteg katolikus lesz ott, rengeteg iszlámhívő lesz ott, rengeteg dél-amerikai indián lesz ott, rengeteg afrikai lesz a mennyben, és kínai, akik soha életükben a Bibliát nem is látták, és nem is hallottak róla, de az érzéseik önfejlesztése, önnevelése terén a lelkük összenőtt a teremtővel, az életadóval, a szeretet, az életvédelem, a tapintatos finomság Istenével. Ezzel egyetértetek? És mi adventisták meg hajlamosak vagyunk arra, hogy a hitelveket, meg az igazságot annyira súlykoljuk, meg tanuljuk 8 évenként az egész Bibliát a szombatiskolába áttanuljuk, és a szombatiskolában állandóan a hitelveinket ismételjük. Előadásainkban állandóan szeretnék a hitelvekre tanítani az embereket, de előbb jó lenne a magunk érzéseit megvizsgálni, hogy minket a hétköznapokban, meg az egymáshoz való kapcsolatunkban a szeretet irányít, a szeretet érzése irányít mindenben. Hát hova akarunk hívni embereket? Milyen közösségbe, ahol szigorúan a betűkön és az igazság hitelvein lovagolunk, és azt, mint a mérnökök, kihegyezzük az emberek gondolatában, vagy pedig szerető közösséget tudunk-e adni a szeretetre vágyó embereknek? Mert az emberek nem arra vágynak, hogy mit nem szabad enni, mit nem szabad inni, mit nem szabad csinálni, hanem arra vágynak először, mert ez is igaz, de arra vágynak, hogy van-e valahol olyan emberek, akik szeretnek engem. Vagyis az érzéseinkre vágynak az emberek, arra vágynak, hogy barátokat keresnek, szerető közösséget keresnek elsősorban az emberek. Ahol megbocsájtanak nekik, ahol türelmesek velük szemben, ahol elnézőek velük szemben, de mégis segítenek neki, ahol valamit visszakapnak a mennyei szeretetből. Ilyenre vágynak az emberek. Nem a hitelveinkre kíváncsiak, akik jönnek. És mi is ne olyanokat akarjunk csupán keresni, akiket csak az elmélet érdekel. Jézus azt mondja János evangélium a 10. fejezete 27. versében, az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és ők követnek engem. Hát Jézus azt mondja, hogy ő eljött a világba, jelen volt, megszólalt, az ő beszédét örökre hangzóvá tette az ige által, és azt mondja az Úr Jézus, hogy én jelen vagyok a világban, és az én juhaim hallják az én szómat. Persze ez a szó megszólal az orgonabokorból is, ez a szó megszólal a mezőnek a virágszőnyegéből is, a naplementéből is, az igéből is ugyanez a szó szólal meg, a szerető teremtőnek a szava. És azt mondja Jézus, hogy én jelen vagyok ebben a világban, az én szavam szól, és minden ember vizsgázik, hogy a lelke legmélye meghallja-e az én szómat, felismeri-e, és követe engem. Az életben akármi csinálunk, mindenben vizsgázunk. Abban is vizsgázunk, hogy beszélünk a munkatársainkkal, hogy végezzük a munkánkat, hogy viszonyulunk, hogy bármihez. Azt mondja Jézus, hogy az én juhaim hallják az én szómat. Tehát egyfolytában árad ránk az Isten hangja. A természetből, a Bibliából, emberek által is néha. És mindig vizsgázunk, hogy hogyan reagálunk erre. Meghalljuk-e vagy nem? És követjük-e ezt a hangot? Akkor követjük, ha megszeretjük, ha tetszik, nem? Akkor követjük, ha vonzódik a lelkünk hozzá. Mert a hasonlónak örül. Jézus ezt mondja a tanítványoknak is, lábmosáskor János 15. fejezete 3. versében, ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amit szóltam néktek. Pedig Jézus azt mondja Jézus, hogy az én beszédem olyan, mintha zuhanyoznátok. Mintha a lelketek zuhanyozna. Azt mondja, hogy én beszéltem hozzátok, mondja a tanítványoknak, de a tanítványok a felit se értették soha, amit Jézus mondott. Úgy kóvályogtak Jézus körül, mint egy ilyen kábítószeres, a vágyaktól kábítószeres, félig kába emberek, mert ők állandóan azon álmodoztak, hogy majd Jézus mellett ők a miniszterek lesznek. És egyszerűen emiatt ilyen kábítószeres kábulatban voltak, amíg Jézus a földön volt, és majd csak a Jézus feltámadása és a mennybe menetele után, amikor eljött a Szentlélek, akkor józanodtak ki, és akkor kezdték ismételgetni egymásnak Jézus szavait, és akkor kezdték megérteni. De itt még teljesen ilyen hatalomgőzös volt a fejük, annak a reményében, hogy na, Jézus akármit mond, a lényeg az, hogy ő győzni fog, és mi vele majd uralkodni fogunk. És Jézus ezeknek a tanítványunknak mondja azt, hogy ti már tiszták vagytok az ama beszéd által, amit mondtam néktek. Pedig nem értették, félig értették, amit mondott, meg félreértették. De Jézus azért mondta ezt nekik, mert tudta, hogy a tanítványok szeretik őt a lelkük mélyéből. Kivéve ugye Júdás. Jézus tudta, hogy a tanítványok szeretik őt, vonzódtak hozzá, és szerették őt hallgatni, és szerettek a közelébe lenni. Jézus tudta, hogy akkor is szeretnék őt, hogyha majd ő keresztre fog menni, és csalódnak benne, akkor is szeretik őt a lelkük mélyéből, ha látszólag csalódnak benne, vagy megharagudnak rá. Egyszerűen Jézus tudta, hogy ezek a tanítványok lelkileg rokonok vele, és vonzódnak hozzá. És a lelkük összenőtt az ő lelkével. És bár a felit se értették annak, amit mondott. Egyszerűen nem akartak Jézustól ezek a tanítványok eltávolodni. Le se lehetett őket vakarni, így is lehet mondani, bár nem értették, hogy ő mit is akar és hogy akar. Most ugyanúgy mi is, ha a Bibliát olvassuk, mi történik a mi lelkünkben? Mi történik a mi lelkünk és Isten lelke között? Mert Isten arra vágyik, hogy a mi lelkünk egyben nőjön az ő lelkével. Ennek eszköze a Biblia. Akkor is, ha nem értjük, olvassuk. Olvassuk-e? Mert nem az a legfontosabb, hogy értsük, hogy mi az igazság. A legfontosabb az, hogy a lelkünk legmélye össze akar-e nőni ezzel a lelkülettel. hogy vonzódik-e, hogy spontán vonzódik-e, hogy beszippant-e ez a könyv, hogy ővele beszélgethetünk naponta, mint legfőbb szórakozás, vagy legfőbb öröm, vagy kikapcsolódás. Mert akit a legjobban szeretünk az emberek között is, azokkal nekünk ünnep és kikapcsolódás, hogy beszélgethetünk, nem? Akkor is, ha össze-vissza bármiről beszél, csak beszéljen, mert jó azzal a baráttal, vagy rokonnal, vagy ismerőssel együtt lenni, nem? Nem így van az emberek között is. Mindegy, hogy mit mond, nem, csak mondja, csak lássuk egymást, és együtt legyünk. Ez az emberi, baráti, rokoni szeretetnek a lényege. És ezt ki kell, hogy fejlődjön. Egyrészt lehet így is mondani, hogy ki kell, hogy fejlődjön, hogy addig olvassuk, amíg meg nem, át nem alakul a lelkünk, míg a lágy viaszként az isteni pecsétnyomó átalakít minket, így is lehet, de ugyanakkor az is egy nagy kérdés, hogy vajon már most kialakult-e ez a vonzódás bennünk, Isten beszéde iránt. Ha nem, ne csüggedjünk el, mert még van időnk, hogy kialakítsuk, hogy átalakítsuk a lelkünket. Jézus azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden szóval, ami Isten szájából származik. Tehát Jézus egyszerűen megadja a tekintélyét a Szentírásnak. Azt mondja, hogy ne okoskodjunk, nem kell semmilyen tudományos, mindenféle bonyolult dolgot megismernünk, hogy Biblia eredete, Biblia kritika, történelem, ilyen-olyan óhéber, stiláris különbségek, nincs erre szükség. Nem kell tudnunk, hogy pontosan hogy alakult ki a Biblia. Jézus azt mondja, hogy ne foglalkozunk ezzel. Higgyük el, hogy a végeredmény, ami a kezünkben van, az Isten szájából származó szavak ezek. És hitelesen tolmácsolják Istennek a lelkét. Hitelesen tolmácsolják Istennek, a teremtőnek a gondolatait és a megváltónak. Ilyen egyszerű. Nem kell, tegyük túl magunkat minden tudományos kételyen. Meg van könyvtárnyi irodalma annak, hogy de a Bibliát, hogy meg mindnek, hogy. Jézus azt mondja, hogy nem kell ezzel foglalkozni, ez az Isten szájából származó szó, ezzel ő bemutatkozik nekünk, és ez a könyv alkalmas arra, hogy az ő lelkét szinte kitegye tálcán elénk. Mert meg akarja magát szerettetni velünk. Ilyen egyszerű. Azért írja ezeket, mert meg akarja magát szerettetni velünk. És itt állunk a nagy vizsga előtt, hogy sikerült-e neki egy életen át megszerettetni magát velünk. Az ige által, a természet által, és minden által, ami az ő világában jelen van. Sikerült-e a szívünk, az érzelmeink legmélyéig megszerettetni magát velünk, vagy csak a hitelbek és az értelem szintjén. Ebben úgy vizsgázhatunk, hogy milyen filmeket szeretünk nézni, miről szeretünk beszélgetni, mi az, ami igazán kikapcsolódás vagy szórakozás a számunkra, mi az, amiben felüdül a lelkünk, ellazul a lelkünk, mi az, ami igazán öröm és kellemes. Mondhatnánk úgy is, hogy imádok-e Bibliát olvasni. Ezt azért mondom ezt így, mert sokan mondják az gyerekek, hogy imádom ezt a zenekart, imádom ezt a sorozatot, stb. De a végidején ugye egy nagy kérdés lesz, hogy ki imádja a szombatot meg a vasárnapot, de ez nem igazán ez a nagy kérdés, ez csak egy kérdéssornak a századik kérdése lesz, hogy ki imádja a fenevadat, ezt vagy azt. Itt a kérdés ma izgalmas nekem, hogy imádok-e Bibliát olvasni. Akit imádok, mert hiába adok én jó választ majd arra a kérdésre, hogy kit imádok, a fenevadat vagy Jézust, szombatot vagy vasárnapot, lehet arra jó választ adni, és mégse kap valaki örök életet, ha nem imádja olvasni a Bibliát. Ha az ő lelke nem nőtt össze az Istennel. Nem igaz? Nem így van? Tehát az, hogy kit imádunk, nagyon fontos, hogy tehát a gondolkodásunk hangsúlya a hitelvekről menjen át egy személyre, egy személlyel való kapcsolatra. Mert ha ma én nem imádom az Isten beszédét, akkor semmit nem ér, hogyha az életemet is feláldozom a szombatért, a vasárnap törvény idején. Jól mondom? Jól mondom? Mert azt mondja Pál apostol a szeretet himnuszában, hogy ha a lelkem a szeretettel nem vált egyé, akkor az életemet hiába áldozom fel. Hiába áldozom fel az életemet akár majd a késői korokban, sokan hiába áldozták fel az életüket a múltban, ha a lelkükben nem, a szeretettel a lelkükben egység nem alakult ki. Ezért nem az a legnagyobb kérdés, hogy most a hitelveink így, meg úgy, meg amúgy a végidején. A legnagyobb kérdés az, hogy ma a lelkem mihez vonzódik. Hogy imád-e beszélgetni Istennel? Vagy imádja az Isten beszédét olvasni? Ez a legnagyobb kérdés. Ma. Mert Isten arra vágyik, hogy az ember lelke az ő lelkével összenőjön. Erre úgy vágyik, mint egy szülő a gyerekeivel. Amíg valakinek nincsen gyereke, addig ezt nem is tudja elképzelni, hogy erre egy szülő mennyire vágyik. Isten azért is adott nekünk családot és gyermekeket, hogy ezt átéljük, és hogy őt is megértsük, és el tudjuk hinni azt, hogy ő is ugyanannyira vágyik utánunk, mint ahogy mi a gyerekeinkkel való egységre vágyunk. És én szívből kívánom, hogy mi ennek a csodának naponta az átélői legyünk. Mert minden nap egy csoda történhet velünk. Minden nap megnyílhat ez a társaság nekünk, minden nap beszippanthat ez a szeretet minket, ez a személy, ez a lélek minket, minden nap átformálhat minket, minden nap, mint pecsétnyomó, valamit változtathat bennünk. És ne azzal a vágyjal nyissuk fel, hogy most valamit meg akarok érteni, valami újat meg akarok érteni, hanem csak olyan vágyjal nyissuk fel, ahogy mondja Jézus a tanítványainak, hogy ti tiszták vagytok, hogy lelkileg le akarok tusolni. Vagy, ahogy Jézus mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember lelke, hanem az Isten beszédével. Egyszerűen, ha nem vagyunk éhesek erre minden nap, akkor addig próbálgassuk kóstolgatni itt vagy ott vagy amott, amíg ki nem alakul, hogy na ez iránt már éhes vagyok, hiszen 66 féle ennivalót, 66 féle könyv van, 66 féle ennivalót terített nekünk, hogy válogathassunk, hogy éppen ma melyikre éhes a lelkünk. Szívből kívánom, hogy kísérletezzünk ezzel, próbálgassuk ezt, hogy a lelkünk az érzések legmélyebb szintjén összenőjön az Isten lelkével. Az ő örömére, meg a mi örömünkre is. Amen.